Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, ugyamint az írva található János evangéliumának második fejezetében, 13. versétől kezdődően a 25. versével bezárólag, padokban található Bibliában 1138. oldalon található ez.
Közel volt a zsidók páska ünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe. A templomban találta a marhák, juhok és galambok árusait, meg az ott ülő pénzváltókat. Kötélből korbácsot csinált, és kiűzte mindet a templomból, a marhákkal és a juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét kiszórta, az asztalokat felborította, a galambárusoknak pedig ezt mondta: vigyétek ezeket innen, ne csináljatok piacteret az én atyám házából. Tanítványai visszaemlékeztek, hogy megvan írva: a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig azt kérdezték tőle: milyen jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed? Jézus így felelt nekik: romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók: 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amikor Jeruzsálemben volt a páska ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben.
Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, mennyi édesatyánk, az erőt, amit kaptunk erre a mai vasárnapra. Köszönjük azt, hogy együtt lehetünk közösségben, nem magányosan kell gubbasztani otthon valami sarokban. Köszönjük a szabadságot, hogy nem bántanak bennünket azért, mert megvalljuk a mi hitünket azzal is, hogy összegyülekezünk a városnak erre a pontjára. De mindezek fölött, Úrunk, azért adunk hálát, hogy nem szégyelsz bennünket. Ismersz, tudod, hogy kik vagyunk, tudod, milyen az életünk, és mégis adni akarod magad. Csodálunk, Úrunk, a szeretetedért, amelyiknek nincsen határa. És köszönjük, hogy veled az életünk is meg tud újulni. Így kérünk téged, Úrunk, hogy vonn magadra a mi tekintetünket, szívünket, gondolatainkat. Hadd lássunk tovább, mint az emberig, az emberi szóig, a betűkig. Hadd halljuk a te hangodat, és hadd érkezünk meg hozzád. Jöjj, élő lélek, hogy mi magunk is megelevenedjünk, és a te életed bennünk hadd éljen és folytatódjon. Jézus Krisztusért. Amen. Istennek igéjét János evangéliumából olvasom, második fejezetnek a 17. verséből. Megvan írva: a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. Foglaljuk el a helyünket. Virágvasárnap, nagy hétnek a kezdete, és ez az a hét, ami tele van fordulatokkal. Úgy kezdődik ezen a mai vasárnapon az ünnep, hogy annak idején Jeruzsálemben, hogy az emberek a ruhájukat is letették az útra, hogy a pálmafáknak levágták az ágait, és mint egy győztes szabadító úgy üdvözölték Jézust, és mind mondta, hogy könyörülj rajtunk. Dávidnak fia királyi megszólítással hajlonganak előtte és ünneplik. És tudjuk jól, hogy péntekre már azt fogják kiáltani, hogy feszítsd meg. Elképesztő fordulat, ami azon a héten történt, és ezt a drámaiságot hadd illusztráljam a Jelenések könyvének egy részletével, azzal a részlettel, ahol János látomásban látja, hogy ott van az egész írott történelem, és minden lapja teleírva előről és hátulról, mint egy könyv, és le van pecsételve. Vége van a történelemnek, vége van az emberiség történetének, és minden benne van. Hozzátenni nem lehet, elvenni nem lehet, Csak arra vár mindenki, hogy kinyíljon ez a könyv, és mindenki lássa, hallja az igazságot. Hogy mi volt ebben a világban, mi miért történt, és minek mi az értéke és az ítélete. És ott van ez a könyv lepecsételve, és várja János, hogy nyíljon fel ez a könyv, hogy derüljön ki, és nincs senki, aki ki tudná nyitni. És akkor elsírja magát. Hogy ez nem lehet, hogy nincs értelme, az nem lehet, hogy nem lehet tudni, az nem lehet, hogy itt állunk, és nem tudjuk megmondani, hogy jó volt, rossz volt, hogy nincs következménye annak, ami a világban történt. És miközben ott sír, kétségbe esve, akkor megszólal a hang mellette, és a vigasztalás, amelyik így hangzik, Jelenések könyve 5. fejezet 5. verse. Keservesen sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor az egyik vén így szólt hozzám, ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid utódja, és felnyitja a könyvet, és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trón, a 4 élőlény és a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. A Dávid fia, az oroszlán, a királyok királya, az uraknak az ura, akinél nincs erősebb és hatalmasabb, és ő egyedül méltó arra, hogy a történelmet a kezébe vegye, és kinyissa ezt a könyvet. Ő egyedül tudja bírni ezt a hatalmas felelősséget, és egyedül méltó az igazságra, hogy ezt kihirdesse. És amikor fölemeli János a szemét, hogy milyen ez a győztes, ez a hatalmas, a legnagyobb úr, a legnagyobb méltóság, a legnagyobb tisztaság, akkor egy bárányt lát, mégpedig olyat, mint akit megöltek. Nem tudom, hogy lehet-e képpel ennél nagyobb kontrasztot létrehozni, hogy mindenki oroszlánt vár, és egy megölt bárány az, aki az oroszlán helyén van, aki maga az oroszlán. És amiért idézem ezt a képet, a drámaisága miatt, a nagy hét drámaisága miatt, de amiatt, mert ami előttünk van János evangéliumának a 2. fejezetében, az ugyanez a történet, csak fordítva. Hogy mindenki várja és köszönti a királyt. És mindenki tudja, hogy az Isten báránya érkezik majd a városba. Ő lesz az, aki a világ bűneit elveszi, és mi magunkban, különösen jobban, mint az akkori szereplőknek a tudatában, ott van ez, hogy ez a nagy hét, igen, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, ezt tudjuk, hogy az ő szenvedésének az utolsó napjait jelenti. A bárány megérkezik, és amit látunk, az mégis az oroszlán. Hogy Jézus szelíden érkezik, alázatosan érkezik, nem lovon, mint valami hadsereg parancsnok, tábornok, hanem szamár csikón ül, és egyszerűen vonul be, mindenki más királyi méltóságokat mond, de ő alázatos is, egyszerűen érkezik. De amikor belép a templomba, akkor mint az oroszlán, mint akinél nincs nagyobb hatalom, olyan természetességgel van ott, és veszi az ostort, és hajtja ki az állatokat, és velük együtt az embereket, és borulnak a pénzváltóasztalok, és csörög és gurul a pénz mindenfelé, és a galambokat elengedi, és szállnak föl a templomból, iszonyú felfordulás, iszonyú zűrzavar, mindenki döbbenten áll, a király uralkodik. Jézus haragszik, és az ítélet ott történik a templomban, kiveri onnan őket, kikergeti onnan őket. Miközben mi ezt olvassuk, van az emberben virágvasárnap egy megrökönyödés, hogy mi ez a történet. Jézus nem ilyennek szoktuk látni. Ő a bárány. Most hogy haragszik? Most hogy ostor van a kezébe? Mindent tennénk a kezébe, inkább, mint ostort. És mégis őt most feltartóztathatatlannak látjuk, akiben harag van, aki kiűzi azt, aki nem odaillő. Az ember megszólal a gyanú, a réges-régi gyanú. Mindig sejtettem én, hogy Istennel vigyázni kell. Mindig sejtettem én, hogy Isten valójában haragvó és félelmetes. És ezért is nem annyira olvasom az Ószövetséget, mert ott aztán nagyon. Hát az Új Szövetség, hát már itt is. Az a gyanú, hogy Istentől félni és remegni kell, most itt van előttünk, hogy hát Jézus is, mégiscsak. És akkor próbálunk ezen a nagyon nyugtalanító érzésen könnyíteni, és akkor mondunk ilyeneket, hogy Jézus egy forradalmár. És azok, akik természetük szerint mindig lázadók, és akkor érzik jó magukat, hogyha szétszedhetik a rendszert, azok most boldogok. Végre egy olyan történet a Bibliában, ami nekik szól, hogy Jézus is szétszedi a rendszert, és nem nyugszik, és nem lehet őt beskatujázni, és nem ül szépen a padban, és nem viselkedik úgy, mint ahogy egy jó kisfiúnak kell viselkedni, egyáltalán nem illik oda, és botrányt csinált. Végre. Mert hogy azt kellene. És természet szerint jön az emberből, látja Jézusban a forradalmát, vagy a társadalmi reformert, aki megújít egy rendszert, aki tisztaságot fog hozni a korrupció helyett. Tehát ezek olyan mondatok, amikkel úgy szívesen azonosulna az ember, és mondaná, hogy hát a Bibliában is van ilyen történet, hogy korrupció van, és akkor megtisztítják, és ismerjük a politikából, Jézus a társadalmi reformer, és kövessük a példáját, és az ügyesebbek, pláne a mi korunkban már le is vették a technikáját, hogy hogy kell csinálni, villámcsődületet kell összehívni, valami látványos, szimbolikus helyre kell elmenni, ott valami oda nem illőt kell csinálni, és aztán mobiltelefonnal posztolni, világhálón mindent, ezt mindenki meg fogja venni. Ezt az összes nemzetközi hírügynökség le fogja adni. Ennyire egyszerű, itt van a Bibliában leírva. De testvérek, nem ilyen egyszerű ez a történet, és nagyon csalódott lennék, ha itt ezzel abba hagynánk és elmennénk haza, hogy magunkat megtaláltuk a nyugtalan természetünkre, itt van a megoldás, Jézus is ilyen volt, nekem is szabad, és legyen végre tiszta gazdaság, és ne korrupció legyen, templomba is megmondták már. Nagy csalódás lenne, ha ennyi lenne ez a virágvasárnapi történet. Inkább vegyük komolyan ezt az indulatot, ami Jézusban van, és ne takarjuk el a szemünket, és ne meneküljünk el azonnal, amikor haragot látunk Istenben. Mert hogy ad magyarázatot a Szentírás erre. Jézusnak nem indulatkezelési problémái vannak. Hogyha volna egy jó pszichológus, akkor oda mehetne Jézus mellé, hogy te Jézus, azért ezt nem így kellene. Oda van írva a Szentírásban, hogy a Zsoltár most teljesedik be, a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. Mert az atyám háza az imádság háza. A többi evangéliumban így hozza ezt a történetet. Ti pedig latrok barlangjává tettétek. Jézus nem nemet mond csak úgy, hanem igent mond az Isten tiszteletére. Nem harag van az ő szívének a belsejében, nem kezelhetetlen indulat, nem hirtelen felindulásból valamit elkövet, és utána bocsánatot fog kérni. Nem. Jézus szívében az Isten tisztelet van, hogy az a kulcs, az a legfontosabb. Ha ezt tönkreteszi az ember, mindent tönkretett. És a féltő szeretet, hogy ne indulna haragra, és hogy ne mondaná azt, hogy kifelé, hogy befejeztük, hogy elég volt, hogy ezt abba kell hagyni, hogy ez nem maradhat meg. Testvérek, aki szülő, nem ismeri ezt az indulatot? A féltő szeretetet? Én oroszlánt mondtam, de mondhattam volna anyatigrist is. Ismeritek ezt az indulatot? Nem a hirtelen harag, hanem nem engedem, hogy a gyerekemet bántsák. Nem engedem, hogy ez a gonoszság vele megtörténjen. Nem fordulhat elő, aki ezt csinálja, az tűnjön el. A jogos harag, amikor valami tisztát akarok megőrizni, valamit tisztán akarok megőrizni, az Isten szívében igen, van harag, és ami provokálja a haragot, az a bűn, mindig is a bűn provokálta. Ó, honnan is jön az a gondolat, hogy az Istenben nem lehet megbízni? Hogy az Isten nem a javunkat akarja? Hogy ő elvenni akar tőlünk? Honnan jön ez a gondolat? Ha visszalapozzuk a Szentírásban az első megjelenését ennek a gondolatnak, ez bizony a kísértőnek a szájában hangzik el. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Vagyis Isten tényleg minden jót el akar tőled venni? Te tényleg megbízol ebben az Istenben? Aki minden jótól megfoszt téged? Ez a kísértőnek a hazugsága. Akkor még észnél volt Ádám és Éva, utána már nem. De abban a pillanatban még hárítani tudtak. Mert hogy nekünk ez a bűn, amikor az ember nem bízik meg Istenben, amikor nem arra használja a templomot se, amire Isten azt valójában adta, amikor elrabolja az Isten tervét az emberrel, kisajátítjuk mi magunk, és felülírjuk azt, amit az Isten gondol, és ebben a szereposztásban Isten a nem megbízható, a félelmetes ellenfélként jelenik meg mindig. Jézus megtisztítani akarja a templomot, hogy lehessen az, amire való Isten és ember találkozási pontja. Ez önmagában is feszültséggel terhes. Mert az, hogy Isten és az ember találkozik, az nem magától értetődő történet. Gondoljuk csak vissza a pusztai vándorlásra és a szövetségkötésre, ahogy ma szövetségkötésnek voltunk a tanúi, hogy Isten bevon valakit, egy kicsi lányt a maga szövetségébe, és mi ennek tanúi vagyunk, és együtt örülünk velük. Ugyanígy annak idején a pusztában, ahogy Izrael szövetséget köt Istennel, hogy mostantól a tiéd vagyok, és veled élek, és várja ennek a dokumentumát, a 10 parancsolatot, hogy ezt jelenti együtt élni, hogy hozzátartozni, ezt jelenti. És miközben vár Mózesre, én nem tudom, hogy akkor is olyan emberek voltak-e, mint ma, de türelmetlenek, nem bírják kiválni, hol van ez a Mózes, már 40 napja fönn van a hegyen, mi meg nem tudunk itt Isten tiszteletet tartani, hát csináljunk már egyet, jó, csináljunk Isten tiszteletet, és hogy nem megalkotják azt, amire mindig is vágyik az ember, egy aranyborjút sikerül önteni nekik. Aranyból van meg gazdag, és bika is, mert termékeny, és feltartóztathatatlan, hatalmas, hát valahogy az ember szívébe mindig ez a gondolat születik, hogy gazdag szeretnék lenni, termékeny szeretnék lenni, hatalmas szeretnék lenni, ez az Isten tisztelet. És amikor megérkezik Mózes teljesen más fajta kőtáblával, más Isten tisztelettel, más istenképpel, akkor összetörik a kőtábla, és összetörik abban a nép is. És csak a közbenjáró imádság marad. Nem megyek ezzel a néppel, mert elpusztítanám őket, mert nem lehet a szent és a tisztátalan együtt, nem tudja befogadni az ember Istent, hogy életben maradjon, mert Isten tisztasága megemészti az embernek a romlottságát, mindig is feszültség volt. A templom az a pont, ahol ez a nagy feszültség ki tud sülni, és ennek a módja az áldozat, hogy nem engem ér a büntetés, az ítélet, az alkalmatlanságomért, a hitetlenségemért, a szeretetlenségemért, a bizalmatlanságomért. Nem engem sújt Isten, nem rajtam kéri számon, hanem van, aki elviszi helyettem, hogy én mégiscsak jóvátétellel, mégiscsak vele lehessek. Ez az Isten tisztelet, ez a templom. De hát az ember kezébe a szent dolgok is szentségtelenné válnak, a legszentebbek is. És az áldozati kultuszból lett monopólium. És jön az ember, hogy jóvá tegye a bűnét, hogy valahogy rendezze a dolgát Istennel. Ez az állat nem jó, amit te hoztál. Hát vedd meg az enyémet. Ez nem elég tiszta. Az enyém tiszta. Ja, hogy tízszer annyiba került? Nem baj. Ilyen az Isten tisztelet. Neked nem fontos? Jön a pénz. Nem jó az a pénz, mert nem jó. Kép más van rajta, csak ezzel lehet jóvá tenni. Hát igen, ennek van kezelési költsége. Ja, hogy ez ennyibe sok, ne haragudj, de hát ez az egy templom van, itt azért különleges dolgok. Rabló barlangja. Folyik az Isten tisztelet, és közben nyerészkedés történik. Mindenről szól az Isten tisztelet, csak nem az imádságról. Mindenről szól, csak nem az Istennel való kapcsolatról, csak nem a megtisztulásról, csak nem a lélek szerinti megújulásról, az életünknek a megszentelődéséről, üzletről, emberi történet. És Isten azt mondja, hogy nem. Nem ennyi a kapcsolat Isten és ember között. Nem ennek a helye a templom. Nincs ennek maradása, nincs ennek az ideje. Nem maradhat tovább fönt. Jézus kiűzi az állatokat, s vele együtt még inkább az embereket akkor ott a templomból. Ne rejtsük el az arcunkat Jézusnak a haragja elől. Kérlek benneteket, testvéreim. Inkább remegjen a térdünk, és értsük meg, hogy az Isten velünk akar lenni. Mire használjuk az Isten tiszteletet? Mivel érkeztek? Mit vártok az Isten tisztelettől? Ott van-e ez a találkozás utáni szomjúság? Ott van-e a vágy bennetek, hogy le akarom zárni az életembe azt, ami tisztátalan? Nem akarom tovább vinni. Megyek és megvallom. Megyek és kérek feloldozást. Megyek rendezni a dolgomat Istennel. Megyek megtérni. Megyek befejezni, döntést hozni. Megyek megtisztulni. Megyek megújulni az Isten szeretetében. Megyek megvigasztalódni az Isten ölelésébe. Attól félek, hogy mi is úgy használjuk, ahogy kezdtem a keresztelőnél. Látjuk a vizet, látjuk az Isten tiszteletet. Valaki fönnáll, most jól áll a nyakkendőn, testvére? Biztos megnézte már valaki. Emberi, igen. Ott van-e a több bennünk, a vágy arra, hogy valódi találkozás legyen Isten és köztem. Valóban elhagyjam azt, ami méltatlan. És Jézus hagyja magát provokálni. Mert fölháborodnak az ember. Jézus, te mit csinálsz itt a templomban? Honnan veszed a bátorságot? Honnan veszed a hitelességet, hogy te kiűzöd ezt az Isten tiszteletet, megakadályozod? Milyen alapon csinálod? És Jézus válaszol, azon az alapon, hogy lerombolom és fölépítem. És jön a gúnyos kac, hogy miről beszélsz te, szegény Jézus? 46 éve épül ez a templom, és nincs is még kész. Olyan kövek vannak ott, testvérek, hogy a rómaiak se bírták lerontani, de még az idő se azóta. Elképesztően nagy kövek. Elképesztő munka azt a templót megcsinálni. Ami megmaradt belőle, az fantasztikus. Jézus, miről beszélsz? 3 nap alatt lerombolod és újjáépíted? Persze Jézus a saját testéről beszél. Azon az alapon beszélek nektek, azon az alapon akadályozom meg az Isten tiszteletet, hogy én vagyok az áldozat, nem értitek? Hogy én kötlek össze benneteket Istennel. Nem a kövek, nem a szertartások, nem a pénz, nem az áldozati állat, én magam. És én magam adom ennek az árát. Kiűzhetem, igen, a gonoszt. Kiűzhetem a tisztátalant. Mert magamat adom. A halálomat és a feltámadásomat. Akkor ott a templomban az oroszlán van, aki ugyanakkor a megölt bárány. Uralkodik, de az ő uralma szeretetről szól. Ha van a szívedben kétség, hogy megbízhatsz-e Istenben, ha van a szívedben félelem, hogy én tudtam, hogy haragvó és pusztító, és innen menekülni kell, akkor kérlek, hogy törj össze, mert ő maga összetört. Hogy végre elhiggyük, hogy Isten nem az ellenségünk, hogy az ő uralma nem a mi pusztulásunkat jelenti, hanem a szabadságunkat, a tisztaságunkat, az életünket. Ha ő uralkodik, abban mi föltámadunk, abban mi megújulunk. Nem félni kell, félni az ítélettől kell, a bűntől kell, a gonoszságtól kell. És ha nem oldom el magam ezektől, akkor igen, Isten ítéletétől. Az oroszlán ott van, és üvölt, és mindennek menekülnie kell előle, de mikor ránézünk, látjuk, hogy ő valójában a megölt bárány. Testvérek, ennek a világvasárnapi történetnek, a templom megtisztításának az üzenete nem a félelem, hanem a félelem után, az igaz félelem után a szeretet. Mert a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. A szíven nem a harag, hanem a szeretet, hogy magát akarja adni. És hogy várja, hogy ebben mi belelépünk, hogy mi magunk viszont öleljük. Hogy ahogy ő szeret, úgy szeretünk mi is. Hogy az Isten tisztelet az Isten szeretetéről és kegyelméről szól, és azt várja, hogyha ez igaz, akkor ma úgy megyünk haza, hogy elköteleztük magunkat a szeretetre. hogy meg akarunk maradni benne, hogy ezt fogjuk továbbadni egymásnak, hogy igen, testvérek vagyunk, és nem leszünk közömbösök egymás iránt. Mert hogy az Isten tisztelet nincs a kövekhez kötve. Mert Jézus áldozatával kinyílt az út. Mert a lélek kiáradt. És az Isten tiszteletre jó összegyűlnünk nekünk itt. De az lélek szerint történik itt is, meg mindenütt másutt is. Amikor a Sirató falnál voltam, megrendítő ott állni. Megrendítő látni, hogy az emberek cetliket dugdosnak a repedésekbe. És tudni, hogy Istenem, de hiába való ez. Miért van közelebb az a cetli a repedésbe, a két kőtömb közé beszorítva, mint amit lélekben el tud mondani az ember Istennek? Nincs kövekhez kötve, nincs romokhoz kötve, és mégis bizsereg az ember, hogy ez az a hely, ez az a templom, hogy ez mind valóság, hogy ez a történet a világ igaz története. És ott lenni és átélni, amit itt, hogy ez Isten lélek. És őt lélekben és igazságban kell és lehet imádni. Ez az Isten tisztelet. Erre vágyik Jézus, hogy ezt adja, erre szabadítson föl bennünket, testvérek. Jöttök-e? Jöttök-e ehhez a Jézushoz? Jöttök-e az oroszlánhoz, aki a megölt bárány? Akinek az ítéletétől joggal kell remegni, de akire, ha közel rámeljük a szemünket, azt látjuk, hogy ő a szeretet maga. És nem elpusztítani akar, hanem megmenteni. Adja Isten, hogy az Isten tisztelet számunkra ne idő legyen, ne tér, hanem találkozás lélektől lélekig, és ez föltöltsön is, és ezt adjuk tovább egymásnak. Amen. Csendben vigyük a magunk imádságát Isten elé. Urunk, nincs nálad nagyobb hatalom, nincs nálad nagyobb erő, és jó megvallani örömmel, hálával, hogy a te hatalmad a szeretetnek a hatalma. Nincs más, akiben ez együtt lenne. Te vagy egyedül méltó, hogy kezedbe vedd ezt a világot és tartsd, te vagy egyedül méltó az ítéletre. Urunk, hálásak vagyunk, ha van most kegyelem ideje számunkra is, ha bennünk levő gőg, bennünk levő lázadás ma megrettent, és le tudunk most térdelni előtted, és azt mondani, hogy Urunk, Te uralkodj fölöttünk és bennünk. Bocsásd meg annyi szeretetlenségünket. Bocsásd meg annyi hazugságunkat. Bocsásd meg annyi képmutatásunkért. Bocsásd meg annyi mozdulatlanságunkért, hogy mozdulhattunk volna, hogy tehettük volna a jót, és nem tettük. És köszönjük azt, ahogy Te hozzánk jössz, akkor is és most is. Elítélhetnél, és inkább fölemelsz. Mert nem a büntetésben gyönyörködsz, hanem a megtérésben. Urunk, kérünk, hogy mosd meg és tisztíts meg. És köszönjük, hogy a keresztség jele rajtunk van. Köszönjük, hogy elpecsételtél magadnak, és ez igaz az ítéletre is, hogy hozzád tartozunk, Jézus. Mert a te véred, áldozatod megmosott bennünket. Köszönjük ennek a bátorságát, a kegyelemnek a bizonyságát. Urunk, erősíts meg, kérünk ebben, hogy szabadok legyünk menni és szeretni. Így könyörgünk családjainkért. Újíts meg, kérünk mindannyiunkat, hogy a te szereteted adjon bocsánatot ott, ahol békétlenség van. Békítsen ki haragot, indulatot, fedezzen el vétket, emelje fel a meggyötörtet, Kérünk, újíts meg bennünket, közösségként is. Hadd legyünk valóban testvérei egymásnak. Hadd legyen ennek az öröme ott az arcunkon, amikor találkozunk egymással. Hadd tudjunk így köszönni egymásnak, megkülönböztetett figyelemmel, szeretettel. Add, Urunk, kérünk, hogy ez ne felszín legyen, hanem valódi találkozások sora, hogy Te itt vagy köztünk. Hadd legyen az életünk jel egymás számára, hogy rajtad is könyörült, rajtam is könyörült, hogy engem is megtisztított. Jöjj, Szentlélek Isten, kérünk, és szomoríts meg bennünket a bűnbánatra, hogy a Te örömöddel legyen tele a szívünk. Leplezd le a hamisságot bennünk, hogy tiszták lehessünk egészen, hogy szabadon tudjunk élni. Áld meg, kérünk, a közösségünket, hogy ez az öröm, ez a szeretet, ez a tisztaság, ez az igazság hadd járjon át minket, és hadd sugározzon ki erről a helyről. És imádkozunk, Urunk, valamennyi keresztény testvérünkért, hogy áld meg őket is lelked munkájával. Kérünk ezért a hétért, hogy igazak legyenek az Isten tiszteleteink, hogy megújuljunk a Te örömödben és szeretetedben, hogy meglássa a világ, hogy jó hozzád tartozni, a legjobb. Add meg, Urunk, kérünk, hogy ez legyen a hír ebben a világban, hogy Te feltámadtál, és élsz, és uralkodsz. Így kérünk, Urunk, országunkért, hogy tisztíts meg minket minden romlástól, és ne adj oda minket a bűneink következményének. De különösen imádkozunk nem csak magunkért, hanem Európáért, mindazért, ami történik a világnak ezen a pontján. Hadd legyen újra tele minden templom. Hadd épüljenek újabb keresztény templomok. Hadd legyen a Te dicsőséged újra rajtunk. Könyörülj meg az egész világon, Istenünk, hogy a Te békességed megtartson és uraljon mindeneket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.